Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, akivel nem tudtam érkezésünk pillanatában találkozni, és nem tudtam személyesen köszönni, azt most így köszöntöm. Isten szent igéjét Mózes 4. könyvéből, a 11. részből szeretném olvasni. Mózes 4. könyvének a 11. részéből, első verstől olvassuk az igét. És lőn, hogy panaszolkodott a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghallotta az Úr, és haragra gerjedt, és felgyulladt ellenük az Úrnak tüze, és megemésztette a tábornak szélét. Kiáltott azért a nép Mózeshez, és könyörgött Mózes az Úrnak, és megszűnt a tűz. És nevezte azt a helyet Taberának, mert felgyulladt ellenük az Úrnak tüze. De a gyülevész nép, amely közöttük volt, kívánságba esett, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ad nekünk húst ennünk. Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az uborkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és fokhagymákra, most pedig a mi lelkünk eleped mindennek híjával lévén, szemünk előtt nincsen egyéb, mint a manna. A manna pedig olyan volt, mint a koriandrum magva, a színe pedig, mint a deliumnak színe. Kiomlott pedig a nép, és szedték a mannát, és őrölték kézimalmokban, vagy megtörték mozsárban, megfőzték fazékban, és csináltak abból pogácsákat, az íze pedig olyan volt, mint az olajos kalácsé. Mikor pedig a harmat leszállt a táborra, éjjel a manna is mindjárt leszállt arra. És meghallotta Mózes, hogy sír a nép az ő nemzetsége szerint kiki az ő sátrának nyílása előtt, és igen felgerjedte az Úr haragja, és nem tetszett az Mózesnek. És mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítottad meg a te szolgádat, és miért nem találtam kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez az egész nép, hogy ennek az egész népnek terhét én rám vetetted. Avagy tőlem fogantatott te mind az egész nép, avagy én szültem-e őket, hogy azt mondod nékem, hordozd őt a te kebleden, miképpen hordozza a dajka a csecsemőt arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáinak. Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind az egész népnek, mert rám sírnak, mondván, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem viselhetem én magam mind az egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg engemet, ölj meg, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Mondta azért az Úr Mózesnek, gyűjts egybe nekem 70 férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak elöljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alászállok és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. A népnek pedig mondd meg, készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek, mert sírtatok az Úr hallására, mondván, kicsoda áld nékünk húst ennünk, mert jobban volt nékünk dolgunk Egyiptomban. Azért az Úr áld néktek húst, és enni fogtok. Nem csak egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem 10 napon, sem 20 napon, hanem egy egész hónapig, míg nem kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek, mivel hogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és sírtatok ő előtte, mondván, miért jöttünk ide ki Egyiptomból. És mondta Mózes, 600 000 gyalogos-e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod, húst adok nekik, és esznek egy egész hónapig. Nem de juhok és ökrök vágattatnak én nekik, hogy elég legyen nekik? Vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik én nekik, hogy elég legyen? Akkor mondta az Úr Mózesnek, avagy megrövidült-e az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy nem. Kiment azért Mózes, és elmondta a népnek az Úr beszédét, és összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és állatta őket a sátor körül. Akkor leszállt az Úr felhőben, és szólt neki, és elszakasztott abból a lélekből, amely volt ő benne, és adta a 70 férfiúba, mihely pedig megnyugodott ő rajtuk a lélek, menten profétáltak, de nem többé. A két férfiú azonban elmaradt a táborban, egyiknek neve Eldád, a másiknak neve Médád, és ezeken is megnyugodott a lélek, mert azok is összeirattak, és az összeirattak közül valók voltak, de nem mentek el a sátorhoz, és mégis profétáltak a táborban. És elfudamodott azért egy ifjú, és megjelentette Mózesnek, és mondta, Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor felelt Józsué a Nun fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és mondta, Uram, Mózes, tízd meg őket. És felelt neki Mózes, avagy éretten buzgolkodol-e? Vaj, ha az Úrnak minden népe proféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét ő beléjük. Van még egy kis záradéka ennek a fejezetnek arról, hogy hogy is végződik ez a nagy lakoma, fűrjek, jönnek fáradt madarak, amelyeket összefogdosnak az emberek szabad kézzel, és esznek. Azt mondja a Biblia, hogy még a foguk között van a hús, amikor az Úr haragja utoléri őket, és a szájukban romlik meg az étel. Egy nagyon emlékezetes pillanat. Ezzel majd mindjárt kicsit körbejárjuk, hogy hogy is néz ki Isten népe a vándorlásnak az útján. Mert az egyik üzenete Pünkösnek, hogy gyülekezet születik, egyház jön létre, közösség, sokféle embernek a közössége, sokféle elképzeléssel, és hogyan lehet ezeket a gondolatokat, különböző nézeteket egy nevezőre hozni, és megteremteni annak a lehetőségét, hogy valahogy az útunk végén megérkezzünk az ígéret földjére, az üdvösségbe, mert jelképes dolgok ezek. Mi is úton vagyunk, mindannyian úton vagyunk, és a cél a folyón túl, jelképes ez is az örökké valóság. De mi történik addig? Nem először történik meg az, hogy az emberek úgy érzékelik, hogy ez az út igazán nem egy nagy kirándulás. Most idefele útközben beszélgettünk a környékbeli kirándulásokról, és Olgi elmondta, hogy egyszer egy hegymászás közben milyen nagy küzdelmek árán jutott föl a célba, és utána be kellett ülni egy kis hasadékba, hogy nehogy tüdőgyulladást kapjon, mert annyira kimelegedett a küzdelem közben. Nem lehet egyszerre élvezni a látványt itt Hejce körül sem a hegyeken, és ugyanakkor pedig megspórolni azt, hogy fölmásszunk. Csak a forráshoz is gyakran elmentünk, az körülbelül 5 kilométerre van ide. A gyerekek persze oda-vissza szaladgálnak közbe, de az idősebbeknek ez csak részben kirándulás. Jól el szoktunk fáradni, mire odaérkezünk a forráshoz. De nagy élmény. Nagy-nagy élmény. Vagy nem megyünk fel, nem látjuk a csodálatos tájat, nem telik meg a lelkünk a szabadságnak a gondolatával, és azzal a semmihez nem hasonlítható élménnyel, ami az embert ebben a magasságban elfogja, vagy elmegyünk, és elfáradunk közben, és küszködünk közben. De nem lehet csiránkozni, hogy legyünk is a hegyen, meg ne is fáradjunk el. Jézus azt mondja, hogy az út, amire elindulunk, egy keskeny út. Egy olyan ösvény, amin nincs mód túl nagy kitérőkre nem táncolva és kellemesen haladunk, és ez volt Izrael népének a benyomása is, hogy kijöttünk Egyiptomból, és nem az történik, hogy rögtön olajfaligetekbe, gyümölcsös kertekbe megyünk, ahol még a fákról is halat szedegethetünk, ha akarunk, és gyümölcsöt, természetesen zöldséget és egyebeket, és egy diadalút, vagy visznek, ölben hordoznak bennünket, hanem a pusztába vitte ki őket az Úr. A puszta egy sajátos hely, kicsit védtelen ott az ember. Nem veszik körül falak. Nagyon gyakran nincs még egy árnyékos fa se. Szóval tűz a nap, nagyon messzire eltekintve se nagyon látszódik semmi zöldség olykor, és hát rögtön az elején mutatkozik az, hogy bizony forrást is nagy fáradtsággal kell keresni, találni. Mózes elhívta erre a vándorlásra a rokonait, akik jól ismerték ezt a pusztát, akik tudták, hogy hol érdemes tábort verni, de ennek ellenére, hogy ismerték a helyet, nem volt mindig víz, és kezdetben azt hitték, hogy ez egy néhány hetes, mondjuk maximum két hétig tartó vándorlás lesz, és erre az időre elég az az elemózsia, amit még Egyiptomban csomagoltak maguknak. Eszükbe nem jutott, hogy ez 40 évig fog tartani. Elindultunk egy útra, és jó is az, hogy nem ér azonnal véget ez. Hogy nem elég rá egy gondosan összecsomagolt uzsonna, és sok minden történik közben, még Istennek van megbeszélni való dolga velünk. Nem lesz néppé enélkül, a puszta nélkül soha Isten népe. Látjuk, hogy át kellett jönni a tengeren ahhoz, hogy legyen egy nagyon komoly elválasztás Egyiptom és a szabadság világa között. Fogalmazhatnánk így is, hogy egy tengernek kell lennie Egyiptom és a szabadság között, és mégis ennek ellenére a szívük visszahúzza őket, és rózsaszínben látják a múltat. Egyiptom is egy jelképes hely. Egyiptom a világnak az a része, amelyben másfajta értékek és örömök vannak, de azokért is áldozatot kell hozni. A szabadságnak is van velejárója, van áldozat, amit érte meg kell hozni, és természetesen a függésnek, a rabszolgaságnak is megvan a maga ára. Időnként megverik az ember. Nem veszik ember számba. Gúnyolják. Párja a rabszolga ember. Mások döntik el, hogy mi legyen a gyerekekkel például. És ha úgy döntenek, hogy jó lesz az krokodil eledelnek, akkor lehet sírni, mert nincs erőnk megakadályozni ezt. Legfeljebb a hit útja keres megoldást, ahogy Mózes esetében is a kis egyszemélyes bárka, a Mózes kosár, amiben kirakták őt a Nílusnak a vizére. De ez egyedi eset volt. Szóval lehet, hogy lehet halat enni, és dinnyét, és hagymát, amire így visszaemlékeznek, ami lehet, hogy akkor is korlátozva és néha volt, de megszépíti a kísértő a rabságnak az állapotát, és felnagyítja a szabadságnak a hátrányait. Az a kérdés, hogy ha mindkét oldalon áldozatot kell hozni és fizetni kell valaminő módon, melyik útért, melyik állapotért vagyunk hajlandók inkább fizetni? Ez rajtunk múlik. Elvben lenne visszaút, meg is próbálják rávenni Mózest, hogy forduljanak vissza. Mózes bölcsessége és határozottsága vet ennek csak gátat. De most itt, ezen a ponton Az emberek siránkozni kezdenek, már 3 hónapja vannak úton talán, és még mindig nem látják az ígéret földjét. Elindultunk egy úton, a múltunk, a világ, a bűneink félreértett szabadsága, ami egyre inkább teherré válik a számunkra, mögöttünk van, és Isten kihozott bennünket a szabadságra. Csak rádöbbenünk arra, hogy ez egy életforma. Ez is egy életforma. Mondok egészen egyszerű példákat. Ha egy idő után, ahogy cseperedünk, rájöttünk, hogy hát jobb megmosakodni, meg fogat mosni, mint enélkül, pláne forró poros nyárban leheveredni, mert ha nagyon fáradt az ember, úgyis elalszik, de kezdetben noszogatni kellett bennünket, hogy menjünk és tisztálkodjunk. Emlékszem, gyerekként a fivéremmel, Péterrel mi gyakran üdültünk a Nyíregyháza környéki tanyákon, üdültünk, hát állatokra vigyáztunk ott, de nekünk az volt a szabadság világa, és jól emlékszem, hogy amikor aztán hazavetődtünk, akkor le kellett kétszer is engedni a kádból a vizet, mire újra kiderült, hogy nem csak a nap sütött le bennünket barnára. De nagyon tetszett nekünk, hogy a vájúból lehetett mosakodni. És egy darabig ez elment, de zavarba lennék, hogyha még mindig itt tartanék. És ahhoz, hogy az ember tiszta legyen, ahhoz a pihenéséből és egyéb kedvteléseiből le kell csípni egy kis időt. De megéri. Ez a kérdés, hogy megéri-e nekünk a szabadságra kellő időt és energiát fordítani. Hát itt pillanatilag úgy tűnt, hogy nem éri meg. Az ugolódás eredménye az, hogy a tábor szél tűz támad, ugye úgy kell elképzelni a vándorló izraelitákat, hogy nem libasorban haladtak, hanem elég széles csapáson, és a táborozás is, ami megtetszett Bálámnak, egy csillagforma tábor volt, ezért mondta, hogy mi szépek a te sátraidó. Izrael, mert látta, hogy a hatágú csillagnak a formája szerint helyezkedik el a tábor, az élek és a hegyek szerint a harcias katonák, férfiak táboroztak, és ahogy befelé mentünk, úgy voltak a gyöngébbek, a gyerekek, a betegek, a kincstár és az úrnak a sátra. Így táboroztak ott, és a szélén támadt ez a tűz azok között, akiknek a dolguk a védelem lett volna. De más elképzelések szerint pedig azok közösségében lángolt fel ez a tűz, akik hozzá csapódtak Isten népéhez, és akkor bár is ott vagyunk egy nagy kérdésnél, ami a hívő élettel kapcsolatban is mindig felmerül, hogy miért csatlakozunk Isten népéhez? Mi a várakozásunk? Az egyik oldalon az anyagi vágyak beteljesülése, akkor majd hitáltal mindent megkapok, és a másik oldalon a szabadságnak ez a bizonytalansága, az Isten céljainak a megértése és követése. Miért csatlakoztam oda Isten népéhez? Nézzük meg, hogy indultak el Egyiptomból. Azt mondja Mózes az Úr biztatására, hogy kérjen mindenki a szomszédaitól arany és ezüst ékszereket. És elindul egy folyamat, aminek eredményeként adnak az emberek. Még ilyet is mond a Biblia, hogy így fosszátok ki Egyiptomot. De a dolog lényege az, hogy itt évszázadokon át ingyen vagy minimális bérért dolgoztak, sokan éhbérért, és tartozik Egyiptom Isten népének. És azt látják sokan, hogy itt most van egyfajta eredeti tőkefelhalmozás, így is szokták ezt mondani. És vannak olyanok Egyiptomban, akik úgy gondolják, hogy csatlakozunk ehhez a közösséghez, és akkor nekünk is lesz aranyunk, ezüstünk és mindenféle egyéb értékünk. Az első pillanat ez. És jön neki Izrael fiai is nagy hatalommal a szolgaság házából, felemelt kézzel, boldogan. Nagyon nagy pillanat ez. Nem tudom, ki emlékszik a rendszerváltásnak a pillanataira. A pestiek ott lehettek esetleg a Kossuth téren, amikor az Erkélyről kihirdették a Magyar Köztársaságot, és ott legalább 100 000 ember ünnepelt és boldogan élte át ezt az eseményt, vagy Németországban, Berlinben, amikor a falat lebontották. Hát szinte a mennyországban érezték magukat az emberek, de egy idő múlva vége lett ennek a hangulatnak. Kiderült, hogy nem olyan egyszerű dolog gondoskodni magunkról, nem olyan egyszerű dolog a világot megváltoztatni és elindulni a felnőtt embereknek az útján, amikor nem gondoskodik más rólunk, hanem nekünk kell valahogy megszervezni az életünket. És erre most ébrednek rá, hogy itt a pusztában nem lesz még egyszer ilyen helyzet, hogy valakitől kérünk egy kis aranyékszert, vagy akár csak 2 tojást is a szomszédtól. Nincs erre mód. Akkor például a húst szeretnénk venni. Honnan vegyünk? Mintha egy ilyen ünnep közben lévő alkalom volna, amikor bezárnak a boltok, és meg kell vendégelni a váratlanul érkezett barátainkat. Honnan vegyünk ennivalót? És megharagszik az Úr. Megharagszik az Úr, ezek ilyen emberi dolgok, hogy az Úr haragszik. De azért nem árt néha arra gondolnunk, hogy Isten, akinek végtelen a türelme és a szeretete, valamilyen módon érzékelteti velük, érzékeltetni akarja, hogy nem jól gondolkodunk. Vagy a mi anyagias szemléletünk, a mulandóságba való kapaszkodásunk, hogy fölhalmozunk dolgokat, amelyeket nem vihetünk el magunkkal, vagy szeretnénk fölhalmozni, és zúgolódunk, hogyha az Úr csupán annyit tesz velünk hívő emberekkel, hogy megígéri a mindennapi kenyeret, ahogy ez a pusztában tapasztalattá lett a manna. De ha másnak többet ad, akkor föltámad a szívünkben az irigység. Nekünk miért nem ad? Miért másnak ad? Vagy miért engedi, hogy más többhez jusson? És nem csak az Úr haragszik meg, hanem Mózesnek is elege lesz ebből a dologból, és olyan mértékben lesz elege, hogy arra gondol, hogy jobb lenne meghalni. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy proféta is egyszer küldetések közben ilyeneket mond. Ki emlékszik erre, hogy ki volt? Ki azt mondta, hogy jobb meghalnom, mint élnem. Ki? Ki tudom? Mind a kettő jó, Illés is, és még, és Jónás is, mind a ketten eljutnak ide. Nem kicsi az a próbatétel, amiben benne vannak. Ugye Illés egy olyan korszakban nagy prófétája az Úrnak, amikor a rendszer, amiben él, megbotránkoztatóan gonosz. Jezábel és Akháb időszaka ez. Nincs maradása Isten népének, vannak kis közösségek, de mégis az a benyomása Illésnek, hogy ő egyedül van. Úgy kell, hogy az Úr megmutassa, hogy van még 7 000 ember, akik szintén nem hajtottak térdet a bálványoknak. De ő azt hiszi, hogy egyedül van. És azzal kell szembesülnie közben persze, hogy még a király udvarában és a főemberei között is van igaz ember, mert mindig így van. De ő mégis úgy érzi, hogy egyedül maradt, és leül egy fa alá, és azt mondja, hogy akkor innen nem kelek fel. Isten, vessen véget az életemnek. De az Úr talpra állítja, mert nem így
fejeződik be a mi életünk. És Mózesé is egy tisztább pillanatában eszébe juthat, hogy nem erre hívta őt el az Úr, hogy kihozza a népet, és aztán itt most meghaljon, és magukra hagyja őket, és azt mondja, hogy ha ennyire nem tetszik nektek a dolog, akkor oldjátok meg, szélegyetek el. Belátja ő is közben, hogy ez így nem mehet. És ugyanakkor megértjük ezt a gondolatot. És megint csak ez a történet azért iratott meg a mi számunkra, hogy magunkat is jobban megismerjük. A pusztában megismerjük magunkat. Megismerjük az erőnknek a határait. Megismerjük ezt az állapotot, amikor valamilyen személyes ok, sértettség és egyéb miatt feladjuk. Feladjuk azt, amire az Úr hívott el. Ott derül ki, hogy Istentől kaptuk-e a feladatot, vagy a kezdeti pillanatokban nagy lobogással mi is vonulni akartunk az Egyiptomot elhagyó szabadoknak a seregével, de amikor kiderül, hogy a pusztába érkeztünk meg, hogy nem csak a tenger van Egyiptom és a szabadság között, hanem a puszta is ott van a szabadság és közöttünk, és át kell menni, akkor is, ha ez a könnyek vagy a portenger világa, át kell menni a próbáknak, a megpróbáltatásoknak ezen a kietlen vidékén, ahhoz, hogy megérkezzünk az örökké valóságba. Nincs más út. Nincs más út az ígéret földjére, és még az utolsó pillanatban ott lesz a Jordán is. Nincs más út. De a bölcs ember, a tiszta szívű ember átlát ezen. Isten szent lelkének ez az egyik munkája bennünk, hogy megértjük, hogy nem gyerekek vagyunk, hogy képesek leszünk a feladatot megoldani. Képesek leszünk megbirkózni nem csak a puszta nehézségeivel, hanem a saját szívünknek a gyarlóságával is, és ez a nehezebb dolog. És azért látjuk, hogy még Mózes is beleesik ebbe a problémába, hogy elege van a többieknek a nyűgösségéből és önzéséből. Különös tapasztalat, de sokszor átmegy a hívő ember, akire emberek vannak bízva, azon a megtapasztaláson, hogy nem nagyon érdekli a közösség tagjait, hogy milyen nagyszerű történetben veszünk együtt részt. Hol van az ígéret földje, az olajfaligetek, a szőlő, a bőven termő föld, hol az az otthon, amit én elfoglalhatok? Nem érdekli más őket, és talán az egyetlen Mózes és Józsué, és még egy-két ember, vagy legalább még egy Káleb, akiket ez szívük mélyéről érdekel, akiknek van látásuk arról, hogy az élet nem arról szól, hogy én mit szerezhetek meg magamnak, hanem mi Isten terve? Van-e nekem valamilyen küldetésem? És akkor is az Urat választom-e, ha úgy járok, mint Jób? Erről szól a Biblia legnehezebb könyve, Jób könyve. Ez a sátán egyik legnagyobb kísértése, hogy vajon Jób és benne az örök, Istent kereső és hűséggel követő ember akkor is kitart-e az Úr mellett, ha nem kap kézzel fogható áldásokat és ajándékokat. Ha ott tart még, hogy azt mondja, hogy ja, hát ha itt nem osztogatnak semmit, akkor én nem maradok itt. Ja, ha itt esetleg ráadásul áldozatot kell hoznom, akkor viszont látásra, akkor megyek és seftelek Egyiptomba, és megpróbálok a jéghátán is megélni. Szóval a puszta nagyon megmér és megrostál bennünket, és hívő életünknek ez az időszaka, a hosszú időszaka, ez minden nap tartogat számunkra valami hit próbát. De nem csak innen lehet nézni a dolgot. Lehet onnan is nézni, hogy minden nap van manna. Most olvastuk itt azt, hogy nem csak manna van, hanem harmat is van, és a manna és a harmat együtt járnak. Aki az Úrral jár, az látja a pusztában is az Isten csodálatos világát és áldásait. Annak lehet minden nap öröme az Úrral való találkozás. Micsoda igék születnek itt a pusztában. Szent írás születik itt. A törvények itt születnek. A pünkösd ünnepe eredetileg a törvényadásnak, az ige adásának az ünnepe. Még muzulmán testvéreiknél is így van, hogy Mohamed próféta is ekkor kapta volna a kijelentést a maga számára, a Koránnak a kijelentését. Mert ugyanígy van az egyház születésekor is, pünköstkor ott, hogy a Szentlélek munkájaként Isten csodálatos, nagyságos dolgait elkezdik az apostolok hirdetni. A Jézusról szóló bizonyságtétel mindenki számára érthető lesz, függetlenül attól, hogy milyen kulturális háttérből érkeztek ezek az emberek. Döbbenten tapasztalják, hogy mindannyian ugyanazt értjük, és ugyanúgy szól hozzánk Istennek az igéje. Máshol ez nem lehetséges. Egyiptomban nem volt lehetséges az ígéret földjén, amikor mindenki el lesz foglalva a saját helyének a megteremtésével és a családja eltartásával, ott se lesz erre idő. De itt a pusztában megadja az Úr az igét. A mindennapi lelki kenyeret. És közben megyünk előre, és gazdagszunk a tapasztalatokkal, megtapasztalásokkal. Szóval van ennek is semmihez nem hasonlítható csodálatos értéke, és visszatekintve nem a zugulódásokra emlékezünk, a 40 év alatt legalább 20-szor föllázadtak az Úr ellen, és többnyire hasonló okok miatt, vagy víz, vagy kenyér, vagy egyebek okán, de ezek elfelejtődnek, és a pusztai vándorlás a szerelmes andalgásnak a időszakaként jelenik meg később. Tehát amikor az Úrral, ami szerelmünkkel sétáltunk. És ugye valahogy úgy van ez, hogy amikor az ember együtt lehet azzal, akit a legjobban szeret, akkor minden csodálatossá lesz a számára, mert a szíve tele van szerelemmel. És ezt kérdezzük meg, hogy ott van-e a szívünkben a szerelem az Úr iránt, az ő igazsága, az ő értékei iránt. Ha nem, akkor ez az érdekekről szól csupán, akkor ez egy gazdasági vállalkozás. És akkor tényleg megtárgyalhatjuk, hogy megéri-e az Úrral járni, vagy nem. Hogy van érdekházasság is, de minek? Vajon nem a szerelem miatt, függetlenül attól, hogy ebből mi jön ki? Lesz-e örökség, lesz-e hozomány, vagy egyebek? Nem ez számít, hogyha valóban szerelem van az embernek a szívében. Szóval Mózes egyrészt nem tudja, hogy hogy oldja meg ezt a problémát. Nagy ez a nép, csak a katonák vannak 600 ezeren. És úgy látja Mózes, hogy az erdő minden vadja kevés, a tengernek az összes hala kevés, ahhoz, hogy ő ezt a problémát megoldja. De tegyük hozzá, hogy ami az ember számára magából kiindulva, az ő erejét és tehetségét figyelembe véve megoldhatatlannak tűnik, az nem megoldhatatlan Isten számára. Tegyük hozzá, hogy van ilyen kísértésünk, hogy úgy érezzük, hogy ha ezt én nem tudom megoldani, akkor Isten sem tudja megoldani. Ezt már lehetetlen. Nézzük onnan, hogy van az embernek ilyen mélységes időszaka, amikor úgy érzi, hogy a bűneim olyan nagyok, hogy a Jézus halála erre nem terjedhet ki, azokra talán igen, akik mindig elkéstek a munkahelyükről, és most megtértek, és ezután nem fognak elkésni. Hadd mondjak, még egyszerű dolgokat, kicsit más szempontból is lusták és önzők voltak, esetleg ez megváltozik. Erre elégséges az Úr Jézusnak az áldozata, na de egy teljesen tönkrement és áttekinthetetlen, rendbehozhatatlannak tűnő élettel tud-e vajon valamit kezdeni az Úr, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk, hol nyúljunk hozzá mi se, és azt gondoljuk, hogy ez Istennek is megoldhatatlan. Vagy mindennapi életünkben, mondom most, hogy egyházi életünkben is, nagyon nehéz évek vannak mögöttünk, és ki tudja még mi van előttünk. És én is néha érzek ilyet, hogy hol a tengernek a hala, vagy a mezők összes vadja, hogy valamit, hogy megoldást találjunk annak az 1000 embernek a fizetésére, akik itt dolgoznak, körülbelül ennyien, annak a több ezer embernek a segítésére, diákokra, betegekre, idősekre, hajléktalanokra, vagy olyan jó lenne meghalni, és nem látni, hogy mi lesz velük. Néha van ilyen gondolata az embernek. De vajon ezért hívott el az Úr, amit itt mond Mózesnek, amikor ezt a panaszát előadja, avagy megrövidült-e az Úrnak a keze? Csak olyan helyzetben működik-e, ami úgy emberileg is kiszámítható? Ez például nem jutott eszébe egyáltalán Mózesnek, hogy jönnek fáradt fűrjek, és azokat fogják összefogdosni. Ő előtte nagy húsüzemek jelentek meg, ahol ott lógnak a fél marhák, és nem tudom én, még tyúkoknak az ezrei, kecskék és bárányok sokasága, hát egy nagy húsüzemben gondolkodott, és nem abban, hogy mint a manna úgy fognak rájuk telepedni a fűrjek. Nem látjuk előre a holnapot, de Istennek hatalmas rejtett tartalékai vannak. Kegyelemből is, és anyagiakból is. Az a kérdés, hogy ez az ő koncepciója-e, amiben mi benne vagyunk. Mikor azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok, mint a pogányok, hanem csak az Isten országával törődjetek. Ez egy gyülekezetnek szóló üzenet, és én most szeretném feltételezni, hogy mi gyülekezetként vagyunk együtt, és nem egy szociálpolitikai megbeszélés. Ez lehet arról is egyébként beszélgetni, de az Isten országáról szabad-e szólni ebben a körben, és szabad-e azt mondani, hogy ne aggodalmaskodjatok, mit eszünk, mit iszunk, mivel ruházkodunk, mezők liliumai, az ég madarai is Istentől függnek, függjünk mi is az Úrtól, ne azt vizsgáljuk, hogy a többieknek mi van, bízhat-e ránk valamit az Úr, az ő ügye, a mi ügyünk, és megértettük-e, hogy azért hívott ki a szabadságra, hogy valamit rajtunk keresztül, valamit velünk, valami felejthetetlen dolgot véghez vihessen. Hogy a Biblia, ha le is van zárva, de mégis valaki szellemesen mondta, van egy ilyen újság is, egy anglikán újság, aminek Apostolok cselekedetei 29 a címe, mert 28 fejezetből áll az Apostolok cselekedeteinek a könyve, és azt jelzi ez a név, hogy a 29. fejezet az mi vagyunk, ami most történik. Van-e ehhez kedvünk, hogy az Úr velünk folytassa, bebizonyítsa a világon, hogy vannak más értékek, lehet hitből élni, és Isten át tud vinni bennünket a pusztaságon is. De az is üzenete ennek a mi kis szakaszunknak, hogy Isten nem terhel jobban, mint amennyit el tudunk hordozni. A próbatételben mindig benne van a megoldás is. Meghallgatja Mózesnek a kérését, aki azt mondja, hogy ezt egyedül nem bírom tovább csinálni, és ad egy ötletet, hogy minden törzsből szedjen össze 6-6 férfit. Így lesz 72 ennek a csoportnak a száma, 70-en föl is jönnek az Úr sátrához, amikor oda rendeli őket Mózes. Ketten nem jönnek el. A nevük is itt van, a többi 70 ember neve nincs itt, de itt van Eldád, ami azt jelenti, hogy Isten barátja. És itt van Médád, amit nagyon szabatosan úgy fordíthatunk, hogy a kedvenc. Az Isten kedvence. Ezek beszédes nevek voltak mindig, és az életformájuk, a magatartásuk, a döntéseik révén nevezték így őket az emberek. Nem jön el Isten barátja, és nem jön el a kedvenc, amikor pedig hívják őket, hogy az Úr valamit tenni akar, és meg akarja osztani azt a nagy felelősséget, amit eddig egyedül Mózes vitt. És lehet, hogy ők ketten mondták ki, amit a többiek nem mertek kimondani, hogy kösz, látjuk, hogy mit kínlódsz, ebből nem kérünk. Köszönjük, ezt nem kérjük. Lehet, hogy ezek voltak a legértelmesebb emberek, akik számot vetettek azon, ja, hát Mózes helyét nem kérem, morgunk és zugolódunk és szidjuk őt, de az arról szó nem lehet, hogy én átvegyem az ő helyét. Hogy az én gondom legyen az, amikor majd nem a Mózes sátor előtt sírnak, hanem 70 sátor előtt fog ugyanez megtörni. Kell nekem ez? Nem kell nekem ez a dolog. Szóval Isten barátja és a kedvenc úgy döntenek, hogy nekik ez nem kell. És mielőtt megnéznénk, hogy mi történik velük, hadd lássuk, hogy Isten hogy oldja meg a problémát. Nem arról van szó, hogy akkor, hát ha nem is olyan mértékben, mint Mózes rendelkezett ezzel, küld még 72 csomag kis szent lelket, áldást fölülről. Szóval van valami, amit nem lehet igazán részekre bontani. És ahogy Isten sem darabokból rakódik össze, hanem mindent betölt az ő valósága. Így az ő lelke is. Azokban ott van, akik nem állnak ellen neki. És talán az üzenete, pünkösdi üzenete is ennek a történetnek. Ha most eltekintünk attól, hogy Mózes gyengesége és gyarlósága miatt kell 70 szemét találni, akkor a pozitív üzenete az, hogy bármelyikünk is részesedhet Isten szent lelkéből. Hogy milyen alapon választották ki, hát valószínű a megbízhatókat, amilyen Eldád és Médád is volt. Volt nekik nevük. Az Isten kedvence és az Isten barátja. De bármelyikünket betöltheti az Úr az ő szent lelkével. Olyan érdekes ez a kép, hogy elszakítok belőled, lecsípkedek belőled a benned lévő lélekből, és abból adok a többieknek. De amikor Illés elmegy, akkor Elizeus azt kéri, hogy legyen a benned lévő lélek kettős mértéke bennem. Nem a telhetetlenség szól belőle, hanem az alázat, hogy nekem kétszer akkora erőre van szükségem ahhoz, hogy azt a feladatot, amit Illés ellátott, el tudjam végezni. Isten lelke nélkül nem megy. Anélkül küszködés van, anélkül jó szándékú belátása annak, hogy a feladatot nem tudjuk elvégezni. Egyikünk sem olyan zseniális, Mózes sem az. Nagyon jól látta az Úrral való találkozásnál, ott a csipkebokornál, hogy neki ez magától igazán nem megy. Mostanra eljutott oda, hogy bárkit küldjél, Uram, csak engem ne. Egyetértek veled, a problémát meg kell oldani, de én magamtól nem vagyok erre alkalmas. Nem baj, hogy ilyesmit érzünk, de nem baj, ha emellett mégis egyértelmű bennünk az, hogy majd Isten dönti el, ő választ ki, és ha neki jó vagyok így, ezekkel az adottságokkal, ezekkel a képességekkel, ahogy Jézus a tanítványait is kiválasztotta. Nem én döntöm el, nem én küldöm el a motivációs levelemet az Úr Jézusnak, amiben fel tudom írni, hogy mi az, amihez értek, hogy van nekem B-típusú jogosítványom, és tudok alapszinten esetleg angolul, vagy valamilyen más nyelven is nagyon jó közösségteremtő képességgel rendelkezem, Uram, jelentkezek az apostoli posztra. Ez nem így történt, hanem Jézus egy éjszakát imádságban töltött, és aztán magához kívta azokat, akiket akart. Akiket akart, és akiken látta, hogy minden gyarlóságuk ellenére, minden problémájuk és hiányuk ellenére meg tudják érteni, hogy az Úr munkálkodhat rajtuk keresztül. A Biblia nagyon egyszerű képeket használ, azt mondja, hogy a követ is eszközévé teheti, vagy emberré szülheti a vadszamár csikóját. Vajon olyan rövid az Úrnak a keze, hogy nem tudna bennünket is használni, csak a Mózes nagyságú embereket tudja felhasználni, azokat, akik a kor legjobb egyetemén végeztek, mert ez volt Mózessel is, mindent tudott, diplomáciából, hadművészetből, irodalomból, van, aki az ő nevéhez köti a betűírásnak a feltalálását is, egy zseniális ember volt, de itt jön rá ő is a pusztában, hogy annyit érek csak, amennyire engedem, hogy Isten munkálkodjék bennem. Szóval abból a lélekből, ami belőle is embert csinált és eszközt az Isten országában, abból szakított el az Úr és adta a 70 egyéb embernek, vagy 72-nek, és azok is, akikben dac volt, akikben ellenállás volt, akik a kritikájukat nem tudták igazán félretenni, és lehet, hogy volt bennük Mózessel szemben is kritikus érzés, és nem akarták átvenni a helyét, mert sokkal jobb pozíció ez állandóan megbírálni azt, aki elől megy. Rádöbbenni, hogy a döntés az más, és ezt ők tudták, Eldád és Médád, és most viszont azt élik át, hogy valami elsodorja őket. Nem urai önmaguknak. Ez, hogy profétálni kezdenek, ez erről szól. Mit csináljanak? Ellenállhatatlanul tör elő belőlük Istennek a terve és akarata. Profétálnak, és ez a jele, hogy őket is betöltötte a Szentlélek. Igen ám, de ott van Mózes környezetében Józsué a maga igazságérzetével, és azt mondja, hogy na nem már, föl se jöttek, fütyülnek arra, amit üzentünk nekik, csak a szájuk jár, bírálni szeretnének, és most akkor ők is ide tartoznak az Isten szent lelkével betöltött személyek közé. És akkor mondja Mózes azt, aminél én itt szeretnék megállni majd, hogy bárcsak Isten minden népe proféta lenne. Nem 72-en, hanem 600 ezeren, vagy másfél millióan nők és férfiak, gyerekek és idősek, hogy bekövetkezne az, amiről a proféta beszél, hogy az ifjak is látásokat látnak a vénekkel együtt, és Isten lelke szabadon árad köztünk, és nem a mulandó világ értékei, hétköznapi értékei, felhalmozás töltenek be bennünket, hanem megértjük, hogy nem tudunk visszalépni soha, megyünk előre, szüntelenül előre, a végcél az Isten országa felé is eközben. Ami lényeges, az az, hogy Isten tervei rajtunk keresztül megvalósulnak-e. Hát töltsön be mindannyiunkat az Úrnak a lelke, hatalmazzon fel arra, hogy a szavaink és a tetteink kis forradalmat, lelki forradalmat, ébredést indítsanak el a világon. Lehet, hogy a másik azt gondolja, hogy erre mi alkalmatlanok vagyunk, megdöbbennénk, hogy ki az, akin keresztül Isten elkezdi. De ez az ő szuverén joga. Hadd álljunk úgy hozzá, mint Mózes. Uram, bárcsak a te néped minden tagja proféta lenne. Töltsön be valamennyünket erre a szent hivatásra Istennek a lelke. Amen. Amen.